Három. Én is rendesen megettem a sajtos metéltet, nem csak Cakó. Kénytelen vagyok megszakítani M kéziratát, vagyis Medve Gáborét, hiszen már úgy is elárultam a nevét. Persze lehetséges, hogy nem egészen önmagáról beszél, amikor M-nek nevezi harmadik személyben a főszereplőjét. Szebek Miklós magyarázta egyszer nekem, hogy a regényírók milyen bonyolult módon kotyvasztják össze hőseiket önmagukból, és még egy csomó más eleven vagy holtismerősükből. Én azonban nem vagyok regényíró, hanem festő, és csak a magam módján tudom kiegészíteni és kikerekíteni Medve kéziratát. Ezért vagyok kénytelen megszakítani itt, és közbeszúrni egyet mást. Nem jó az arckép. Akárkit is akart ábrázolni ezzel az M-mel, én csak önarcképnek tudom felfogni, és ebben az értelemben fogom kijavítani ezentúl is. Lehet, hogy parlagi módon belekontárkodom a művébe, de hát azt írta, hogy csináljuk vele, amit akarok. Márpedig az én festőszememnek nagyon hűtlen ez a portré. Ugyanis leginkább csak ő volt. Medve Gábor volt az, aki piszkálgatta az ételt. Már az ebédnél is finnyásan turkált benne, a felét ott hagyta. Azt sem mondhatnám, hogy derűs érdeklődéssel nézegette a színes kis reprodukciókat a falon, a tulptanár anatómiáját, a rajzokat, mi mindent, vagy hogy élvezte a hely érdekes újszerűségét. Körül sem nézett jóformán, legfeljebb kikönyökölt az ablakba. Délelőtt a felvételi vizsga befejeztével az egyik földszinti szobában el kellett vonulnunk egy orvos ezredes előtt, anya szült mesztelenül. Az orvos ránk pislogott csiptetője mögül, megnézte a torkunkat. Egy két részre osztott fatartóból kivett egy kávés kanalat, a nyelével lenyomta az eléje lépő fiú nyelvét, aztán a kanalat visszadobta a tartó másik rekeszébe. Mindnyájan szégyeltük magunkat így, teljesen mesztelenül. A szép Tóth Tibornak belepirult a füle. Einatten Vincére kétszer is rá kellett szólnia az egészségügyi altisztnek, aki az orvost kísérte, hogy no, gyerünk, tolja már le az alsónadrágját. Ahogy ott topogtunk mezítláb a piszkos padlón, ami még külön bántotta az embert, ahogy ott facsargattuk kínosan a könyökünket, vagy takargattuk sovány kis ágyékunkat, valamennyien éreztük a kiszolgáltatottság gyalázatát. De Medve Gábor valósága merev görcsöt kapott ettől az egésztől, és utána teljesen megnémult. Fent a rajzterem előtt, ahol a ruhakiosztásra várakoztunk, megszólítottam. Igazán barátságosan mondtam neki valamit, de Fokhegyről válaszolt, csak is elfordult. Valahogyan a szeme barnasága tetszett nekem. Bizalommal töltötte. No, gondoltam, hát ha ilyen pökendi, ha ilyen gőgös és beképzelt, hogy még beszélgetni is röstel velem, akkor maradjon magának. Majd megjön holnap a többiekkel, Halász Petár az én legjobb barátom. Nem is bántam, amikor nagy sokára beszólítottak bennünket a ruharaktárba. Nem is nagyon bántam, hogy ráförmettek Medve Gáborra. Az egyik asztalnál sietősen kezünkbe nyomtak egy csomó fehér neműt. Aztán egy másik altiszt intett az embernek. Álljon ide! Kutyafuttában megnézte a sorra kerülő fiút, s hátra morgott egy számot. Ruhadarabok repültek a hosszú asztalra, és egy-kettő lóhalálában át kellett venni valamennyit. Medvének úgy tele lett a keze, karja, válla, hogy amikor végül egy pár bakancs repült feléje, azt már sehogyan sem tudta elkapni. Vagy talán nem is akarta, mert a talpát kellett volna megfognia, és ehhez túl kényeskedő volt. Pillanatnyi szünet támadt. Az egész adogatás, dobálás, kapkodás, szélsebes üteme elakadt. Az asztal mögött működő negyedévesek közül ketten felegyenesedtek, s nézték Medve Gábort. Az altiszt is felegyenesedett, és csípőretett kézzel nézte a fiút. Valami gorombát akart mondani, de aztán inkább jóindulatúan csak rámordult. No! No! Medve végre megértette, hogy itt senki sem fog segíteni neki. Odébb rugdalta hát a bakancsát, hogy ne legyen útban. Állat! Mondta az egyik zsávolyruhás negyedéves kurta nevetéssel, és visszahajolt a nadrág és zubbonyhalmokhoz. Én már észrevettem, hogy itt mindnyájunkkal olyan hangon és olyan hangsúllyal beszélnek, mintha a világ hülyéi lennénk. Két balkezes, ügyefogyott bambatökfilkók. Medve azonban zavarba jött ettől, szinte pánikot kapott, és tényleg ügyetlenkedni kezdett rögtön. Láttam rajta, hogy őt is éppen ez bántja, ez a félreértés. Kipellengérezik, mint múja élhetetlent, holott ő egészen normális ember. Láttam rajta, hogy bánkódik, de nem sajnáltam. Haragudtam rá előbbi felfúvalkodottságáért. Vacsora után a hálóteremben Bognár tiszthelyettes lepedőket és párnahúzatokat osztott ki. Előbb mindenkit a helyére parancsolt, aztán egy papírról neveket kezdett felolvasni. Vesztemre velem kezdte. Bot Benedek! Valahogy így mondta. Bot Benedek. Jelen, mondtam, ahogy az iskolában tanultuk. Bognár leeresztette a papírt és káromkodott egy sort. Erős dunántúli kiejtéssel beszélt. Megmagyarázta, hogy mit kell tenni, ha valakit a nevén szólítanak, aztán újra kezdte a névsort. Bot Benedek! Parancs! Mondtam kissé kényszeredettem, miközben felemeltem és visszahúztam a jobb karomat, ahogy Bognár kioktatott. Valahogyan vigyázba is kellett volna állni hozzá, de éreztem, hogy nem sikerült eléggé a dolog. Mindenestől kissé szégyeltem csinálni, őszintén szólva. Cakó! Parancs! Kiáltott a cakó harsányan, és ő bezzeg erélyesen lökte ki karját a levegőbe is vissza. Furcsán hatott ez a lelkes kiáltás. Úgyhogy valamennyien önkéntelenül feléje fordultunk, holott már tudtuk, hogy nem szabad mocorogni, nézelődni. A tiszthelyettes azonban csak Einattenre ripakodott rá. Ne forgasd a fejed, Einatten! A nevét persze kicsavarta, de meglepetés volt, hogy tegezte. Hamarosan kiderült, hogy ez csak amolyan költői tegezés, mert hozzátette rögtön. Sétafikálni van esze, de ezt még nem bírta megtanulni. Halkan kezdte, és minden szótaggal feljebb hágott a hangja. A végét már üvöltötte, érthetetlen gyalázkodással zárva le a témát. Szerencsétlen vagy hasonló, illetve csúnyább szóval, melyet hadarva ordított, aztán átmenet nélkül lecsillapodva, természetes hangon folytatta a nevek olvasását. Formes, aztán Medve, Orbán, Tóth, Parancs, 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 mondták, és Bognár csak Tóth Tiborra nézett fel a végén. Kiosztotta az ágyneműt. Azt gyakoroltuk, hogyan kell bevetni az ágyat. Tökéletesen egyformára kellett volna sikerülni ők, de a dolog nem nagyon ment. Bognár végtelen türelemmel újra meg újra szétdobatta velünk az ágyat. Még cakó munkájával sem volt megelégedve. Nem sikerült egyformára ágyaznunk. De máskülönben is azt vettem észre, hogy sajnálatos módon valahogy mi magunk sem voltunk eléggé egyformák, még ha ugyanazt csináltuk is, ugyanabban az öltözetben. Ahányan voltunk, annyiféleképpen állt rajtunk az egyenruha. Cakó katonásan akart festeni a részgombos fekete zubbonyban, de a nadrágja túl hosszú volt, és harmonikaszerűen ráfeküdt a bakancsára. A lányos arcú Tóth Tibornak szerencséje volt, úgy látszik, mert olyan jól illett rá a zubbony, nadrág, mintha rászapták volna. Einatten a bő galériában úgy festett, mint egy hordóban fuldokolna, amelyben sem elmerülni nem tud, sem kimászni nem képes belőle. Formes Attilának szintén kiállt a galériából a nyakszegélye két csücske, mint Orbánnak mégsem hasonlított a süteményt majszoló puha fiúhoz, egy szigrát sem. Medve Gábor elég semlegesen viselte az egyenruhát. Bár az ő zubbonyának, nadrágjának és sapkájának is megvoltak a jellegzetes egyéni sutaságai, vállánál a posztó budgyot vetett, nadrágja a térdénél feszült, az ülepén lógott kissé, sapkája majdnem egyenes vonalban simult a homlokára, az enyhe tompa szögű V betű formáját, mégsem hatott nevetségesnek benne. Valahogyan nem jellemezte őt, hogy milyen ruha van rajta. Mintha neki is mindegy lett volna, és mint a figyelő dióbarna szeme egymagában olyan döntő és teljes képet adna külsejéről, hogy minden egyéb benyomás nyomban semmivé válik ehhez mérve. Álmosnak látszotta, hogy ott küszködtünk az ágyazás tudományával. Az unalom Bognár tiszthelyettes zajos hangjának és Jámbor földműves arcának egyhangúsága Engem is kifárasztott. Meg is értettem volna tehát, hogy medve elálmosodott. A kéziratában azonban mást mond.